templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Spiski Péter Pál a beszélgető társam, kapucinus szerzetes a főutcai rendházban. Adtunk egymásnak rendezvút, illetve adott ő nekem, de Morról érkezett. Szeretném, hogyha egy kis körképet kapnánk, hogy vannak most így 2018 utolsó napjaiban, illetve a következő évben mi várható a kapucinusok házatáján. Nem tartozik a legnépesebb magyar szerzetes rendek közé a rend, de van. Él.
Dicsértessége Jézus Krisztus! Köszönöm a kedves Csongornak, hogy megkeresett bennünket, illetve szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban, hát Magyarországon nem vagyunk a legnépesebb ferences családtag, de azért vagyunk, és világviszonylatban pedig azért nem vagyunk olyan kicsik. De hát reméljük, hogy Magyarországon is a rend minél hamarabb, minél teljesebben talpra tud állni. Kétségtelen, hogy magunkon hordozzuk a 89-90-es újrakezdés gyermekbetegségeit, de egyik lépés a másik után is azt hiszem, hogy a Jóisten áldását érezzük mindannyian magunkon. 2018 év az számunkra is egy jelentős év volt. Ha én most kitekintek az egész világra, hát egy olyan érdekesség történt ugye, hogy generális káptalanunk volt, és olyas valaki lett a világon élő összes kapucinusok előjárója, aki nagyon jól ismeri Magyarországot, mert hogy a velencei kapucinus rendtartomány tartományfőnöke volt, aki többször járt itt, mivel mi a velencei kapucinus rendtartomány tagjai vagyunk. Illetve hát személy szerint nekem volt rendház főnököm is, meg nekem ő adta a teológiám alatt a legjobb jegyeket, mert egyházjog tanárom is volt, és egyházjogból voltak a legjobb jegyeim, és így tényleg nagy örömmel tekintünk rá, és hát minden bizonyos sok reménységgel is reméljük, hogy valóban ezt a kicsiny közösséget a központból is tudják jobban, jelentősebben, erősebben is segíteni.
Egy picit tekintsünk vissza, 1950-ben oszlatták föl a rendeket, akkor hányan és hol voltak kapucinusok Magyarországon, és hát utána jött a 4 évtized, ami komoly veszteségeket okozott, és az újrakezdés gyermekbetegségeit mondtad, most talán kilábaltok belőle. Mi volt 1950-ben egy körkép?
Visszamegyek még egy kicsit, tenni fontos, hogy ugye 1938-ig nem volt önálló magyar kapucinus rendtartomány. Mi az osztrák rendtartomány részei voltunk. Tehát Magyarországon éltek kapucinusok 1938-ig, de nem magyar, hanem osztrák rendtartomány tagjaiként. És 1938-tól beszélhetünk magyar kapucinus rendtartományról. Most, hogy hányan indultak el, összesen azt nem tudom. Minden bizonnyal volt, aki visszatért Ausztriába, volt, aki itt hagyta a magyarországi rendházat, ahol addig élt, szolgált. De 1950-ben több mint 100-an voltak a magyar kapucinusok. És hát a 4 hagyományos, tradicionális rendházunk, ugye Budapest a tartományfőnökség volt, Mária Vesnyő Gödöllő mellett, amely noviciátus, kegyhely, illetve volt a kis szemináriummal Tata, és volt Mór. Emellett, ha nem tévedek, akkor Prohászka Ottokárnak a sürgetésére, buzdítására, amit nem pusztán csak a kapucinusokhoz intézett, de a kapucinusok is meghalottak, új jelenlétek voltak Szentesen, Nagymágocson, Békés Csabán, tehát ezek a perem vidékek lettek, mint egy szárnyunk alá véve, és Nagyvárad. Itt voltak kapucinus jelenlétek 1950-ben. Tulajdonképpen a Nagymágocsi, a Szentesi az simán átkerült az egyházmegye tulajdonába, szolgálatába, a Békés Csabai rendházat azt a háború végén, a 45-ös években a amerikai bombázás földet tették egyenlővé, és a rendházat már felépítették, az mai napig is áll, korábban tiszti szállás volt, most azt hiszem, hogy legutóbb szociális lakások voltak, most pedig talán egészségügyi céllal használják, illetve hát Békés Csabai, aminán, aki megnézi az STK-t, az olyan furcsa építményt lát, mert minthogyha mellékhajók lennének az STK-ban, mert hogy ez a templom alapjaira épült. De tényleg ott fizikailag nem nagyon maradt semmi a kapucinus jelenlétből. Nagyváradon ma is használják a kapucinus rendházat, román nyelvű szentmisék vannak ott, és hát az is átkerült a nagyvári püspökség fennhatóság alá, illetve szolgálatában. Tehát tulajdonképpen egy gyarapodó, egy bővülő, egy növekvő, és végre abban a örömben létező közösség volt 1950-ben, hogy egy magyar önálló közösség, amely kibontakozik, amely elindult.
Az is érdekes, hogy ez az eukarisztikus kongresszus évében, Szent István évében történt, ez 38-ban ez az alapítás, tehát nyilván egy nagy lendülete volt akkor a magyar egyháznak, és ez egy ígéretes kezdet volt.
Hát és ha már itt a eukarisztikus kongresszusnál tartunk, a lendületet az is adja, hogy a missziós szekciónak a fő prédikátor az Rős Bertalan Kapucinus Szeretes volt.
Ezek még egyszer a nevet?
Rős Bertalan Kapucinus Szeretes volt, budapesti, budai rendház tagja volt a főszónok. Ezt a patinás, régi, piros emlékkönyvben láthatjuk is fotón, ott van, ahogy egy szentbeszédet, egy homiliát tart.
Nagy szakállal lehetett.
Elég nagy, igen. A kapucinusokra jellemző a szakáll, ugye ez még a kezdetekhez kötődik, amikor is a szupramontei kamarduliaknál szálltak meg, vagy bújdostak, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát a kamarduliak hagyták ránk a remete szakállat is, tehát ezeket a nagy szakállakat is, illetve a mi habitusunk csukjája is a kamarduli remetéktől származik ered.
'89 újrakezdés, hány kapucinus maradt meg, hogy öreg fejjel, de fiatal lendülettel próbálják újjáindítani a rendet?
Ugye akik 1950-ben teológusok voltak, éppen frissen szentelt egy-két éves papok, esetleg még noviciusok voltak, ők voltak azok, akik visszatérhettek, visszaköltözhettek. Ugye a köztes időt azt egyházmegyés szolgálatban egyházmegyés papként élték meg. Van, aki ugye a egyházi szövetkezetben dolgozott abban az időben, amikor még nem gyakorolhatta papi hivatását.
Ez a szolidaritás, ahol kesztyüket vartak, meg nem tudom micsodákat, az szerzetesek, akiket elzavartak a rendekből, hogy megélhetésük legyen, ez volt az a szolidaritás szövetkezet.
Így van. Amikor a rendeket beszüntették, automatikusan nem lépett mindenki be az egyházmegyés keretbe létszámba, és a köztes időben, amíg nem szolgálhatott papként, ugye általában hajnalán ők elmondtak egy szentmisét, és aztán mentek a szolidaritásba, vagy egyéb helyekre dolgozni.
Vagy kántorként, vagy sekrestésként dolgoztak, ahogy lehetett.
Testvérek és nővérek, igen. És hát 1989-ben olyan 20-an éltek, még kevesebb, mint 20-an éltek. Nem is mindenki vállalta, hogy visszajön. Egyrészt van, aki korára való tekintettel, valaki azt mondta, hogy idős fát átültetni már nem érdemes, mit tud hozzáadni egy egész életet leélt egyházmegyés szolgálatban, és tulajdonképpen hát egy kevesebb, mint 20-an tértek vissza, és akkor ott folyt a elmélkedés, a gondolkodás, hogy mi legyen. Ugye két nagy gondolat merült fel, hogy egyetlen egy rendházat vegyenek vissza csak, és akkor növekedve, gyarapodva nyissanak újabb rendházakat, illetve volt a másik gondolat, hogy akkor mérjük fel, hogy milyen tulajdonunk volt 1955-től, és amit tudunk, azt visszaveszünk. Hát ez utóbbi nyert, és akkor Magyarországon megindult a kapucnus élet Budán, Máriabestyőn, Tatán és Módon. És azóta is tulajdonképpen ezt a négy rendházat tartjuk. Most már nem vagyunk jelen mind a négyben, tulajdonjogilag miénk mind a négy, és létszámtól függően szeretnénk visszatérni, ez majd gyarapodásunktól függ.
Most mi a helyzet? Ezek szerint Budán és Móron vannak jelen a kapucinusok, és azon álló magyar provincia, ami 38-ban megalakult, átmenetileg a velencei provincia segítségével él, talán nem provinciaként.
Így van. 2001-ig létezett 89-től a Magyar Kapucinus Rendtartomány, és 2001-től mi a velencei rendtartománynak, az olaszországi venetói rendtartománynak vagyunk a Magyar Kapucinus delegációja. Még 89-ben ugye négy házzal kezdtek, és aztán később igazából olyan 2007-től definitíve egészen máig két aktív rendházzal bírunk, két rendházat pedig talomban tartunk, hogy oda visszatérjünk.
És hát jött a segítség Olaszországból, személyi erősítés, most is ez a helyzet, ugye?
Így van, négy testvér él Budán és Móron.
Négy-négy.
Négy-négy, igen. Itt Budán leginkább ugye három olasz atya él, és egy magyar testvér. Móron pedig Szerzső atya, a Magyar Kapucinus Delegáció előjárója él három magyar testvérrel, három magyar számozású testvérrel, két felszentelt pappal és egy testvérrel.
Ők laikus testvérek, vagy pedig úton vannak a felé, hogy papok legyenek?
Nem, hát ugyanúgy, mint ahogy a Ferences rendben, ahogy a Minolita rendben, nem lesz mindenkiből pap. Ez a személyesen hivatástól is függ. Ők, akik most vannak, jelenleg Magyarországon élő testvérek, ők ezt az állapotot is választották. Aztán a képzésben egyébként vannak még testvéreink, ők is a papságra készülnek.
Tehát Magyarországon 8 örökfogadalmas kapucinus működik, 4 olasz, 4 magyar.
Így van, kiegyensúlyozva.
Utánpótlás, hogy néz ki, vannak-e studensek, novicius?
Olaszországban 4 delegáció tagunk él, egy idősebb testvér, tulajdonképpen bizonyos szempontból viszont megsegítjük a anyatartományunkat, lehet ezt így mondani, ő ott végzi a szolgálatát, felszentelt pap, és egy nagyon komoly Mária kegyhelyen, a Castel Montei Mária kegyhelyen szolgál nyomtatóként és különböző lelkipásztori feladatokat lát, illetve a rendi közösségben. Ciprián atya. És van 3 fiatal testvérünk, akik képzésben vannak. Most nyáron volt az egyiküknek az örökfogadalma. 2019 hozhatja, ugye ezt mindenkinek kérni kell, tehát én most nem tudom előre mondani, de hozhatja másikójuknak az örökfogadalmát, illetve még egy örökfogadalmat közül, tehát hogy 2019-ben Olaszországban a képzés során ketten juthatnak el odáig, hogy örökfogadalmat kérhetnek maguknak, és a móri testvériségben jelenlévő testvérek közül ott is az egyik testvérünk 2019-ben jut el oda, hogy örökfogadalmazik. Ő már meg is kérte, ezt már meg is beszéltük, tehát 2019 3 örökfogadalmat hozhat.
De papszentelést nem ezek szerint.
Papszentelést még nem, ugye, aki a móri közösségben kért örökfogadalmat, ő már pap, és a Olaszországban élő képzés alatt álló testvéreknek pedig még 4 év teológia van előttük.
Hogy érzik magukat? Persze tőlük is meg kéne kérdezni, de hogy látod az olasz atyák Magyarországon?
Egyrészt nem küldve lettek, hanem ki-ki felajánlotta maga készségét. Ugye a Velencei Rendtartománynak a észak kelet-olaszországi régión kívül nem csak Magyarországon van jelenléte, de amikor a testvérek megérkeztek Magyarországra, akkor még Görögország, Angola, Jeruzsálem. Tehát, hogy ők mindannyian kifejezték készségüket az anyatartományon kívüli szolgálatra. Hát, hogy aztán mennyire valósultak, vagy váltottak be a remények, az egy másik kérdés, mert a nyelv az egy nagy akadály. Tehát a nyelv az egy nagyon nehéz akadály, amelyet nem könnyű megugrani.
Mármint a magyar nyelv.
A magyar nyelv, így van. Nagyon más, mint a olasz nyelv, nagyon más a mögötte lévő mentalitás, nyelvtan, nagyon más a hangzás, többé-kevésbé. Van, aki igen kiváló, igen jó eredménnyel, van, aki diszkrétebb eredménnyel, valaki, ki idősebb korban érkezett ide, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezt az akadályt annyira nem is vette sikeresen. Olyan szempontból nincs baj, hogy a budai jelenlétünk az összetett, hiszen Budán szolgálunk egy magyar plébánián és egy olasz plébánián. Egy templomban, az Alsó-Vízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet templomban két plébánia működik. Gyakorlatilag bár lehet, hogy az olasz azt inkább személyi lelkészségnek kellene hívni. Tehát vasárnap magyarul is és olaszul is miséznek, különböző szentmiségben, ünnepi szentmiség, az vegyes kétnyelvű szentmiség, hogy a két közösség közelítsen egymáshoz, és a Magyarországon élő olaszoknak mind a házasságkötés, gyermekeik hittan, a bérmálás szentség, első áldozás, első gyónás, az jó részt itt történik a Alsó-Vízivárosi Plébánia templomban.
Akkor ez egy nagyon életteli, mozgalmas templom és plébánia. Vannak olaszok Magyarországon szép számmal?
Vannak. Jó részük persze Budapesten, de én emlékszem, hogy egészen Békés megyéig is eljutottak azért, hogy ott esküvőt tartsanak. Rendszerint olasz úriember és magyar hölgy, de van fordított felállás is. Illetve hát nagyon sokan vannak úgy, hogy a multi cégekkel kerülnek Magyarországra, és vagy pedig nemzetközi szervezetek által Budapesten szolgálnak, Budapesten van a kiküldetésük, a munkahelyük, és hát örömmel fogadják, hogy a diplomáciai jelenlét, a kulturális jelenlét mellett egyházi jelenlét is van Magyarországon számukra.
Móron, a móri közösségnek mi a profilja? Móron van, ha jól emlékszem, két komoly nagy templom, a plébánia templom és a kapucinus templom, nem plébánia templom, ugye a templomotok.
Mi nem vagyunk plébánia tartó közösség, tehát módon a plébánia templomban egyházmegyés atya szolgál, akihez tartozik Mór, és még a másik 8 miséző hely. Nem minden vasárnap misézik mindenhol, de akkor is elég sok, és ő még nem mondhatja azt, hogy a legtöbb templomban van, mert van, akinek 14 faluja van a környéken. Mi Móron az egyik feladatunk, felvállalt feladatunk az, hogy besegítünk a egyházmegye szolgálatában, tehát itt az egyházmegyés atyát segítjük szentségek kiszolgáltatásában, illetve szentmiségtartásában. És ezen kívül pedig hát Szerzső atya, a magyar kapucinus delegáció jelenlegi elöljárója, ő ott él velünk, és Mórt úgy tekintjük, mint képzési ház. Tehát, hogyha valaki érdeklődik a kapucinus közösség iránt, akkor oda hívjuk hétvégékre, ott találkozunk velük. Ha valaki eldöntötte, hogy belép, akkor a jelölt évet Móron tölti, velünk él együtt ott, abban a rendházban, abban a környezetben. Tehát leginkább egy képzési ház a móri jelenlétünk, és hát a szükségre való tekintettel természetesen az egyházat is szolgáljuk.
Mária Besnyő, illetve Tata kapucinus templomai, illetve hát Mária Besnyő egy nagyon komoly tradícióval bíró ketyhe is, úgy sátoros ünnepeken, vagy valamilyen alkalmakkor azért a kapucinus látható ezeken a kegyhelyeken, illetve ezekben a kapucinus ősi helyeken?
Időről időre igen, nagyobb ünnepeken, nem annyira az egyházi ünnepeken, karácsony, húsvét. hanem sokkal inkább a rendházzal kapcsolatos ünnepeken, például nemrégen volt Mária Bestőn a székelykapu helyreállítása, restaurálása, és a 75 éves székelykaput ismét megáldottuk, akkor én képviseltem a szeretesi közösséget, illetve hát mind a két helyre, Tatára és Mária Bestőre is olyan szempontból visszatérünk, hogy ott élnek ferences világi rendi közösségek, akik mellett a szolgálatot, mint asszisztencia, mint asszisztensek, lelki segítők, mi látjuk el, így hát rendszeresen visszatérünk. Jelenleg egyházmegyés atyák látják el mindkét templomnak, plébániának a szolgálatát, mi ebbe úgy nem interferálunk zavaró módon. Jó kapcsolatunk van velük, és ápoljuk velük a kapcsolatot. Vannak alkalmak, amikor megjelenünk, ahogy erre szükség van.
2019 elején hangzik el beszélgetésünk, túl leszünk már akkor a karácsonyon, de hogyan zajlik a szerzetesek karácsony azon kívül, ami a templomban történik? Hát egy család, a szerzetesi család, szenteste, milyen a kapucinusok között?
Hát egy nagyon valóságos karácsonyunk van, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül az ideál. Az ideál ugye az lenne, hogy a kapucinus közösség az szépen az időt megfelelő módon rászánva fogja a karácsony estét ünnepelni. Ez olyan szempontból a realitás okán módosul, hogy azon túl, hogy a mi templomunkban a helyi móri feltételekhez, körülményekhez alkalmazkodva mi például 10 órakor fogjuk az éjféli misét bemutatni, ünnepelni közösen, de valaki már előtte egy kis faluban megtartja a karácsonyi misét, és van, aki még utána éjfélkor valóban az idejében megtartja.
Tehát akkor munkával terült a szenteste.
Igen. Így hát biztos, hogy közösen fogunk az esti dicsérettel ünnepelni, és közös vacsora lesz, közös ünneplés lesz. Úgy beoszta, hogy azért 8 órára odaérjen az első testér, az első miséző helyére, aztán 10-re mindannyian liturgiában, a szentmisében együtt vagyunk, és aztán, hogy éjfélre odaérjen a következő helyre, ahol misézünk, és aztán karácsony ünnepén megint csak sok felé. Ugye az összes kis faluba akkor aznap lesz szentmise, tehát akkor délelőtt, kora délután és este is a szentmisében fogunk ünnepelni. Így úgy mondanám, hogy késő délután leszünk 24-én este, illetve 25-én együtt ebédelünk. Ezek lesznek igazából azok a testvéri pillanatok nálunk módon, ahol együtt ünnepelhetünk, egyébként pedig a liturgiában fogjuk élni ki a maga szolgálata alapján karácsony ünnepét. Igazából én azt mondom, hogy a liturgia is a lényeg, tehát csodálatosan szép szokás az ajándékozás, amely emlékeztet bennünket, hogy egy nagy ajándékot kaptunk.
Spiski Péter Pál kapucinus szerzetes volt a beszélgetőtársam, a magyarországi kapucinus jelenlétről, a móri és a budai templomaikról, rendházaik életéről beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.